Ez az Agapé Plusz 21. adása. Szemkő Júlia vagyok. Köszöntöm Önöket. Egy éve megrendítő és egyre ijesztőbb híreket kaptunk az Oroszország és Ukrajna közötti harcokról. Ezrek érkeztek Magyarországra menedéket keresve. Pontosan olyan emberek, mint mi, akik néhány nappal korábban még ugyanazzal a napi rutinnal, hétköznapi dilemmákkal voltak körülvéve. Azóta sokan letelepedtek vagy továbbálltak, azoktól pedig, akik maradtak a határ túlsó felén, sokszor hallani, hozzászoktak a nyomorúságos élethez. Ebbe a podcastba két olyan embert hívtam meg, akiknek Kárpátalján szülőként, hívőként, vezetőként kellett minden hitét, erejét, eszét, józanságát összeszedve helytálnia. Egy év eltelt, és mindketten azóta is kitartanak. De hogyan lehet kitartani? Hogyan lehet Istenbe kapaszkodni a legnagyobb krízis idején? Egyáltalán hol van ilyenkor Isten? Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspökkel és Makuk Jánossal, a Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével beszélgetek. Picit beszéljünk a kezdetekről. Hol voltak, amikor megtudták, hogy kitört a háború, milyen körülmények között, és hogyan érte Önöket ez a hír?
Én éppen Magyarországon tartózkodtam. Ez egy csütörtöki nap volt. Aznap volt a kislányomnak egy kivizsgálása, reggel 8 órai időpontra, és hát előző nap eljöttünk Sógorba méghoz, hogy ne késjük le az időpontot, és reggel meglepődve tapasztaltuk a tényt, hogy támadás érte Ukrajnát. Hát az volt az első dolog, hogy hazamentünk, mert tudtuk, hogy muszáj ott lenni, muszáj valamit tennünk, muszáj szervezetet átnézni, mi az, ki az, akivel tudunk dolgozni, mik azok a lehetőségeink, és hát délelőtt 9 óra után már otthon voltunk Kárpátalján, és szerveztük a munkát.
Püspök úr?
Az ébredés után az első dolog, hogy igét olvasok, és azt követően megnézem, hogy mi van a világban, mi történt, és akkor tudatosult bennem, hogy elindult egy orosz offenzíva, felkeltettem a feleségem, nagy ijegység között közöltem vele, hogy ez történt, és ez nagyon nagy veszélyt jelent. Hát perceken belül jöttek a fiúk is, 3 fiúunk tartózkodott akkor velünk otthon, a lányunk ő Budapesten tanul, és közöltük a gyerekekkel is. A feleségem sírva fakadt, és mondta, hogy nem ilyen jövőt képzelt el a gyerekeink számára is, a mi számunkra sem, és most mit tegyünk. A hírekből azt láttuk, hogy Ukrajna menekül, gyakorlatilag azok a kis rövid hírek, amelyek eljutottak már kora reggel hozzánk, azok azt mutatták, hogy Kelet-Ukrajnából ezrek indultak el a háború elől, és a mi fejünkben is az fordult meg, hogy nekünk is lépni kell, akiknek nem kell otthon lenni, azoknak el kell Kárpátaljáról jönni, hogy minél kisebb legyen az a felület, amin bennünket érinthet a háború, és minél kisebb károkkal vagy emberi veszteségekkel legyünk túl ezen a helyzeten. Menekültünk mi is, az én családom is elköszönt a határátkelőnél, ahol már rengetegen voltak, és eljöttek Magyarországra.
János említette, hogy rögtön visszamentek, és rögtön elkezdték szervezni ott a szeretetszolgálatnak nyilván az életmentő munkáját. Meg se fordult a fejükben, hogy mint család akkor hátra se néznek, hanem ha már itt vannak Budapesten, vagy itt vannak Magyarországon, akkor maguk mögött hagynak mindent?
Nekem a két fiam, ők Magyarországon tanulnak, az egyik Padlónhalmán, a másik Esztergomban, tehát a Bencéseknél és a Ferenceseknél, és a kislányunkat pedig ott hagytuk a keresztszülőknél, így mi haza tudtunk menni. Az nem fordult meg a fejünkben, hogy ne menjünk haza. Viszont a Jóistennek volt egy érdekes humora, és pont amikor megindult a háború, aznap értesültünk arról, hogy a kisebbik fiam megbetegedett, így feleségemnek 2 napra rá muszáj volt eljönnie, és hát azóta is itt kell, hogy legyen. Én meg ott.
Ez hogyan érintette aztán a szeretetszolgálatot? Mennyire rogyott meg, amikor ugye itt elindultak az emberek, amerre tudtak határon
át. Hát első nap felmértük, hogy mi az, amink van, tehát főleg emberi erőforrás, és azt kellett tapasztalnom, hogy ketten maradtunk a szervezetbe. Abból a másik kolléganőm, Tünde, ő ráadásul gyesen volt, úgyhogy megkértem, hogy jöjjön besegíteni, és újra kellett építenünk az egészet nagyon gyorsan, önkéntesekkel, és sikerült. Tehát pillanatok alatt sikerült megszervezni azokat az önkénteseket, segítőket, akik azt mondták, hogy ott maradnak, és valamit akarnak tenni, hisz a kilátástalanságban valami cél kellett, hogy lebegjen a szemük előtt, és nagyon jó cél volt az, hogy tudunk segíteni azoknak, akik menekülnek.
Püspökként mi volt az, amit először lehetett segíteni a híveknek, mind gyakorlati szempontból, mind pedig lelkileg, ha egyáltalán ott az első krízis helyzetben, hogy fogalmazzak szépen, volt-e idő a lélekre?
Volt. Nekem könnyű dolgom volt, mert a gyerekek úgy búcsúztak el, hogy ők azt mondták, hogy tudjuk, hogy apa neked nem lehet eljönni. És a mi híveink, tehát az egyházközségek tagjai nagyon gyorsan reagáltak erre a helyzetre, mert már a határátkelőknél olyan gondok keletkeztek a menekülőknél, ahol segíteni kellett, és gyakorlatilag a hívek önszervezésként, tehát nem utasításra, kimentek a határátkelőkhöz, és teát vittek, szendvicset vittek. Volt olyan idős asszony, aki beállt a sorba valaki helyett, hogy egy kicsit tudjon pihenni a kisbabájával. Tehát én azt mondom, hogy én azt tapasztaltam, hogy mi nem roppantunk össze, hanem az látszott meg, hogy mennyire erősek vagyunk. Hogy az a 100 gyülekezet és a határmenti egyházközségek azok milyen gyorsan tudtak reagálni. Tehát gyakorlatilag órákon belül reagáltak, már a reggeli órákban már azon törték a fejüket, hogy hogyan tudnak segíteni, és délben már ott voltak a határátkelőn a meleg tejával és a szendvicssel, amit elkészítettek a hívek.
A krízis összehozza a lelkeket, vagy megerősíti a lelkeket ilyenkor?
Én azt tapasztaltam, hogy igen, és az ijjettség, illetve az a kétségbeesés, ami a Kelet-Ukrajnából menekülők arcán volt, az nem volt tapasztalható a mi gyülekezeti tagjainkon. Talán azért, mert ők jobban tudták, hogy nekik hány perc átkelni egy határ a határon, akkor is, hogyha ott nagyon nagy volt a zsufoltság, a tumultus, de ők nem úgy voltak érintve, mert mi azért több mint 1000 kilométerre vagyunk a harci eseményektől. Ez az embereknek egy-két órán belül egy kicsit letisztította a gondolkodását, és azokon próbáltak segíteni, akik nagyobb bajban voltak, akinek nem volt ott otthona. Tehát akik csak leszálltak a vasútállomáson egy vonatról, vagy egy buszról, és ott voltak ismeretlenül idegenként.
Ez elsőként is megfogalmazódhat az emberben, meg főleg, hogyha telik múlik az idő, és látja, hogy nincsen változás, nincsen jó irányba változás. Talán mindannyiunkban megfogalmazódhat az a kérdés, hogy miért engedi ezt Isten?
Néhány mondatot hadd mondjak el. Szoktunk-e mi beszélni az Istennel akkor, amikor jól megy a sorunk, amikor egészségesek vagyunk, amikor meleg az otthonunk, amikor megterített asztalunk van? Általában az emberek úgy gondolják, hogy ez nekik jár. Ezért nem is szokták megköszönni. Mikor szoktunk mi nagyon sokszor számon kérően az Istenhez fordulni? Amikor baj van. Miért? Uram, miért van ez? Miért van ez így? Miért pont velem? Hát az életnek sok olyan eseménye van, ami azért következik be, mert az ember a halk és szelíd szót nem akarja meghallani. És vannak próbák, amelyek felébresztenek, ráébresztenek bennünket arra, hogy valamit elrontottunk.
Nem olyan régen, fél éve, egy éve Kentenik atyának olvastam egy szövegét, amiben pont a Dachaui koncentrációs táborban történt események kapcsán kérdezték meg tőle, hogy hol van Isten. És akkor azt mondta, hogy ott van Isten, pont azokban az emberekben, akik szenvednek. Tehát ez alatt az első ijegység után, meg az alatt is, rá kellett jönnünk, hogy a szenvedőbe, a menekülőbe lássuk meg Istent, és próbáljuk meg segíteni abban, hogy biztonságban érezze magát. hisz legtöbben, én magam is tapasztaltam olyan családot, akik eljöttek nagyon-nagyon sok ezer kilométerről, és azt se tudták, hogy melyik ország az, ahova átlépnek. Tehát meg se nézték. Tudták, hogy van ott egy külföldi ország, a határ másik oldalán már biztonságban lesznek, és ebbe kellett segítenünk, és persze a kollégáknak ez elég nagy megterhelést jelentett, hiszen amikor azt látja az ember, hogy ott búcsúznak el a családok egymástól az általunk működtetett melegedőben, azután nagyon nehéz bármivel is beszélni, azt mondani az édesapának, hogy minden rendben lesz, vagy az édesanyának, aki éppen most búcsúzott el. Tehát a kollégáinknak is így kénytelenek voltunk pszichológiai segítséget, illetve közös imádságot is szervezni. Az első napokban Budapestről érkeztek önkéteseink. Nekik is az első ötletük az volt, hogy a máltai épületen belül egy kis imahelyet kialakítottunk, hogy bárki a kollégák közül el tudjon vonulni, és a napi feszültséget ezt át tudja adni, meg át tudja beszélni a Jóistennel.
Nyilván az embernek saját magában kell először megtalálni az erőt. Volt akkor kapacitása egyáltalán ezen gondolkozni, vagy ilyenkor csinálja az ember, és utólag rakja össze, hogy kibírta?
Hát abban a pillanatban szerintem az erőt megkaptuk a Jóistentől, de kifejezetten így rágondolva, hogy mit is kellett volna még csinálnom, nem tudom megmondani, hisz abban a pillanatban azt tettük, amit tudtunk. És így utólag egy év távlatából azt merem mondani, hogy lehetőségeinkhez képest jól tettük. Lehet, hogy egy hirtelen sok hatása is volt rajtunk, hisz pár órát aludtunk naponta, 3-4 órákat, de azok a visszajelzések, amiket kaptunk az emberektől, az megérte.
Én is csak csatlakozni tudok, tehát én nem tapasztaltam azt az első hetekben, hogy elfáradtunk volna, azt éreztük, én legalábbis azt éreztem, és úgy látom a munkatársaimon, hogy nekünk most kell tanúsítani azt, hogy nem önző módon cselekszünk, hanem azokra figyelünk oda, akik tőlünk nagyobb bajban vannak, és mi valóban azt láttuk, hogy tőlünk ők sokkal nagyobb bajban vannak. Én mondtam ilyet, hogy minden támogatást oda kell adni, ahol nagy a baj, mert ha itt tartjuk, és magunkról fogunk gondoskodni, akkor majd ide jön a háború érte. Tehát ilyet emlékszem, hogy mondtam, és akkor úgy néztek rám, hogy ez mit is jelent. Én úgy gondolom, hogy a kárpátaljai ukránok, magyarok, minden hívő közösség jól vizsgázott a próbában, mert átléptek felekezeti határokat, nyelvi határokat, és befogadták az embereket a saját otthonukba, az óvodáinkba, az iskolákba, és igaz, hogy a második, harmadik napon kiürültek a hűtőink és a készleteink, de már második napon érkezett Magyarországról, Felvidékről, Királyhágón mellékről érkezett segítség. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy bennünket is támogattak, és mi egy idő után azok az emberek lehettünk, akik ott a kedvezményezettek, tehát a rászorulóknak láthattuk az örömét is. Tehát mi, bennünket Isten úgy használt fel, hogy eszközök lehettünk a kezébe, hogy továbbadjuk azt, amit mi is kaptunk. És ez nagyon sok erőt is adott. Tehát én nem gondoltam volna ezelőtt egy évvel, hogy a mi gyülekezetünknek a templomába, így mondom, idegen nyelven majd imaórákat tartunk, ige hirdetéseket tartunk, mert az a mi kis magyar életünknek az utolsó bástyája. És a háború kapcsán a faluba érkező embereket, akiktől kérdeztük, hogy hogy jutottak el hozzánk, pont az utolsó faluba, mi egy zsák település vagyunk, tehát a határtól, a magyar határtól csak egy olyan 500 méterre van a templomunk gyakorlatilag. Hogy jöttek el ide? Úgyhogy mindenütt mondták nekünk, hogy Dálse, menj tovább. És mi voltunk azok, akik azt mondtuk, hogy jó, akkor itt van ez a lehetőség, ez a szálláshely, és elfogadták. És együtt imádkoztunk velük, ukránul énekeltünk. Megpróbáltuk nekik elmondani azt, hogy mi miért vagyunk olyanok, amilyenek. Ők rólunk nagyon sok rosszat hallottak, ezt sokan elmondták. Tehát nem úgy tanulták ők a történelmet, ahogyan azt mi szeretnénk, hogy elmondják rólunk, de megtapasztalták azt, hogy a közösségek, és ez felekezetre tekintet nélkül, befogadók voltak, és valóban, amit az igazgató úr mondott, hogy az érvényesült, amit Jézus mondott, ha egyel is megteszitek a kicsinyek közül az én nevemben, azt velem tettétek meg, hogy hol van? Ott volt a kis pici gyerekben, akinek egy pici kis táska volt a hátán, és semmi más. És nem ismerte a nyelvet, nem ismerte a szomszéd országot. Tehát mi, ha jövünk, mi hazajövünk. De ők idegenek voltak nálunk is, Kárpátalján, és ott se tudták, hogy mi is történik itt. Más templomok vannak, más nyelven beszélnek, mindenki másképp, mások az udvarok, a házak, tehát azért Kárpátalja egészen más, mint Kelet-Ukrajna, és mégis azt érezték, hogy őket befogadják. Tehát a mi községünkben most is vannak menekültek, találkoztunk a gyerekeikkel annó az első tavaszi napsugára, hogy megjelent a játszótéren, az óvoda udvaron, a templomunkba, és nyáron a gyerek hétre ugyanúgy hívtuk őket is, mint a mi gyerekeinket. Hát egy-két szót megtanultak magyarul. És vannak akik azóta is tartják a kapcsolatot a befogadóikkal, és nem feledkeztek meg.
Mit ad az ima ilyenkor, és egyáltalán mást ad az ima azóta, amióta kitört a háború?
Azt mondom, másképp imádkozunk. Tehát nem megszokott, nem a letudom lelkülettel, hanem nagyon őszintén és alázattal. Mert lehet, hogy tőlem mást várnak, de én azt mondom, hogy én is félek. És engem is a hitem erősít és bátorít, és nem a nagyhatalmakban bízom, hogy békét teremtenek, mert mi a teremtés szót nem helyesen használjuk, mi nem tudunk teremteni. Isten tud teremteni, egyedül csak ő tud teremteni. Én hiszem azt, hogy békét is csak ő tud teremteni, és nem mesterkélve, nem innen-amonnan valahogyan kierőltetve, hanem egyszer el fog jönni az a pillanat, amikor a most elképzelhetetlen és lehetetlennek tűnő dolog mégis valóság lesz.
Ahhoz, hogy béke legyen, tényleg nagyon sokat kéne imádkoznunk, nagyon sokaknak kéne imádkozni, és azért most ez alatt az egy év, illetve az egy évvel ezelőtti pillanatban egy kicsit összeomlott a világunk mindannyiunknak. Tehát azok a biztos pontok, amik voltak, az úgy kicsúszott a lábunk alól a talaj. És azt hiszem, ezt is olvastam valahol, hogy az inga bizonyosság, tehát az egyetlen pont, amibe tudunk kapaszkodni, az a Jóisten, az, hogy mellette, alattunk, mögöttünk, fölöttünk, hogy történnek az események. Ha van egy biztos pontunk, akkor lehet, hogy van egy kapaszkodási lehetőségünk. Ezért kéne minél többet és többször a békéjéért is imádkoznunk.
Az ima ereje az, ami rendelkezésünkre áll. Mi a válasz azoknak, akik azt kérdezik, hogy jó, de hát már egy éve imádkozunk?
Vissza szoktam kérdezni, mikor hallottad az Isten igéjét először? Mióta vár az Isten a te válaszodra? Mi úgy gondoljuk, hogy ha mi imádkozunk, akkor rögtön kell, hogy jöjjön a válasz. Tehát mi nagyon sokszor így gondoljuk. De ez nem így van. Mindennek megvan az ideje, és nem véletlenül van, hogy az igaz ember buzgó, kitartó imádságának van ereje és van meghallgatása. Hát Isten nem egy automata, ami teljesíti a kívánságainkat. Ő valaki, ő nem valami. És ahhoz ez a személyesség és az a bizonyosság is kell, az a hit is, hogy neki is van akarata. És ez az akarat, ez nem mindig ugyanaz, mint a mi akaratunk. Nekem is nagyon nehéz elfogadni azt, amikor egy imádság nem teljesül. Amikor az élet-halál kérdés, amikor egy-egy betegért imádkozok, és nem úgy, hogy mondok érte egy imát, hogy Istenem, Sándor, gyógyítsd meg, hanem valóban szívügyem, és egy napon mégis azt a hírt hallom, hogy nem gyógyult meg, meghalt. Az imádkozó emberek nagyon sok ilyen úgynevezett csalódást tapasztalnak meg, de ettől függetlenül imádkoznak, mert nem megmagyarázzuk azt, hogy legyen meg Istenem a te akaratod. Tehát vagy így lesz, vagy úgy is jó lesz, mert te mindent jól csinálsz, nem? Nagyon nehéz ezt elfogadni. De nem rendít meg abban, hogy imádkozzak azért, amit én fontosnak tartok. És azoknak, akik azt mondják, hogy már egy éve imádkozunk, én azt mondom, hogy imádkozzunk tovább. És hadd mondjak egy dolgot, ritkán foglalkoztam vele, de mostanában egyre jobban foglalkoztat a Sodoma és Gomorra története. Amikor Ábrahám alkudozik az Istennel. Hogyha találok ott ennyi igazt, annyi igazt, amannyi igazt, akkor ugye nem pusztítod el, ugye nem. Hogy a mi világunk, a családom, a közösség, az a templomi közösség, akikkel minden héten együtt imádkozunk, azok között mennyi az annyi? És olyanok vagyunk-e ma modern keresztények, akikért azt mondja az Úr, hogy jó, akkor megbocsájtok. Tehát nagyon sok kérdés vetődik fel, és a háború kapcsán is. És nem szabad azt mondani, hogy de mi most is, mi áldottak vagyunk. Én nem olyan rég olvastam arról, hogy amikor az Úr meg akarja az ő népét leckésztetni, akkor csak elfordítja az ő tekintetét. És milyen érdekes az áróni áldás, ugye, hogy azt mondja, így szóljatok az én népemhez, Áronnak és fiainak, mondja az Úr, hogy fordítsa az Úr feléd az ő orcáját, ragyogtassa feléd rád az ő orcáját, ugye, és adjon neked békességet. Tehát ez a helyzet, amiben mi vagyunk, nem azt jelenti, hogy elfordította az Isten rólunk az ő orcáját? És Isten nélkül nem lesz dicsőség, csak pusztulás. Nem lophatjuk meg az ő dicsőségét.
Ebben a háborús helyzetben szabad, hogy meginogjon az embernek a hite?
Én úgy gondolom, hogy a háború az mindenkiben kérdéseket vetett fel, főleg azokban az emberekben, akik súlyosan érintettek. Azokban az emberekben, akikre a háború árnyéka erősen rávetült. Hát csak egy érzést hadd mondjak el, én addig sem, és azóta sem tudtam soha örülni annak, hogy van határ, például Beregszász és Vásárosnamény között. Aszté és Beregsulány között, de a háború kitörése után, amikor először átléptem a határt, akkor azt mondtam, hogy milyen jó, hogy most itt van. Hogy nem az egész nemzet van ilyen nyomorúságban, mint a Kárpátalján élő magyarok. És vannak bizony pillanatok, amikor, amit János mondott, hogy a talaj kicsúszik a talpunk alól, és nem az jelent biztonságot és bizonyosságot és jövőképet, amire úgy az ember úgy általában gondol. Összetört a jövőképünk, és megingott abban a bizakodásunk, amire úgy ránéztünk. Hát, amikor az én családom csak 10 napig nem volt otthon, de az a 10 nap az nagyon nehéz volt. Bemenni a parókiára és látni, hogy minden üres. Tehát hiába van ott a gyerekszoba, nincsenek ott a gyerekek, amikor az, amit az ember olyan fontosnak tart, úgymond az általános hétköznapokban. Egyszer csak értéktelenné vált minden a család nélkül, a gyerekek nélkül. És bizony, hogy nem a hitemet éreztem bizonytalannak, hanem így fogalmazhatom meg, Uram, csak te maradtál. Csak te maradtál.
Hogyan lehet kereszténynek megmaradni?
Hát alázatosan. Hát alázattal elfogadni a próbát is, és a fenyítést is. Gyakorlatilag mi protestánsok sokszor kimondjuk, hogy mi halált és kározatot érdemlünk. Hát ez benne van a hitvallásunkban és az úrvacsorai liturgiánkban, mondjuk így az istentiszteleti rendtartásunkban. Mi ezt megvalljuk, hogy mi önmagunk erejéből Isten ítélő szék előtt meg nem állhatunk. Sőt, halált és kározatot érdemlünk. Milyen furcsa, és én magam is megszégyenültem, hogy amikor a háború fenyegetettségét tapasztaltam meg, az árnyéka rávetült a családunkra, a közösségeinkre, a gyülekezetünkre, hogy ez milyen rosszul esett, hogy ez mennyire fájt, hogy ez mennyire lázító volt az én számomra is. És ilyenkor derül ki, hogy milyen messze vannak a szavaink a valós tudatunknál és a hitünknél, és ebben az első időszakban mondhatom azt, hogy az első 2 hónapban én azt éreztem, hogy nagyon sok minden átértékelődött az életünkben. Én azt éreztem, hogy én nem messzebb kerülök az Istentől, hanem közelebb kerülök hozzá, amikor a tekintetem egyre inkább a hiába való dolgokról csak úgy rávetült, amikor egyedül otthon ültem, és nem is tudtam kivel mással beszélni, csak vele. Amikor reggel nem volt a megszokott kis rend, hanem Uram, segíts meg ezen a napon is, mert nélküled el fogok esni. Tehát én úgy érzem, hogy a próba, a nehézségek, azok nem eltávolítottak, legalábbis engem nem, és azt láttam, hogy a lelkészi kart sem, mert mindenki a helyén maradt, hanem a felelősség tudatban és a szolgálat tudatban megerősített, de bevallom azt is, hogy nagyok a terhek, és ezeket a terheket csak Isten segítségével és közösségben tudjuk megélni. És ez a közösség nagyon fontos helyben, és az egész Kárpát-medencében a magyar közösség támogatása, egy-egy nyilatkozat, akár miniszterelnöki, miniszteri szinten, de egy püspöki látogatás, egy baráti telefonhívás, minden számít. És nagyon nagy az értéke és a súlya.
Egyetértek püspök úrval. Valójában tényleg szerintem a közösségeinket, akik ott maradtak, sokban erősítette is. Illetve a mindennapjainkban igyekeztünk mindenki tenni a dolgát, és ez a munka, ez csak úgy sikerülhetett, hogyha egy kicsit próbáltunk több időt fordítani az életünkben a Jóistennel való kapcsolatunkra. Eddig régebben, háború előtti időben azért bementünk a Máltaiba, ébadánkba, és nem azzal kezdtük, hogy egy pár imát elmondjunk. A háború kitörése után ez nagyon gyakori, majdhogy nem mindennapos. Másik érdekesség, hogy az a sok-sok embernek a pozitív energiája, pozitív visszajelzése, akik eljöttek hozzánk önkénteskedni a világ minden részéből. Tehát Ausztráliától Új-Zélandig, Amerikától Kanadáig, Franciaországtól. Szinte nem tudok olyan országot mondani itt Európán és a nyugati részeken, ahonnan nem voltak már nálunk önkéntesek, akiket a Jóisten megszólított valamilyen oknál fogva, hogy oda kell jönniük. És ezek nem katolikusok, nem csak reformátusok, hanem van buddhista, van izraelita, tehát felekezettől függetlenül szólította meg őket a Jóisten, hogy ők nekik oda kell jönniük segíteni. És számunkra ez is hatalmas erőt jelent, hisz látjuk, hogy működnek a dolgok. Működnek a háttérben a dolgok. Tudjuk, hogy nem csak a Jóisten dolgozik, hisz a háborúban nem csak a Jóisten, hanem a másik oldal is keményen dolgozik. De ezzel megtapasztaljuk a mindennapokban azt, hogy például egy Franciaországból jött hölgy, aki először jött nálunk egy hétre. A hétvégén azt mondta, hogy ő régebben vallásos volt. Most már valószínű, hogy újra vallásos lesz. Nem csak kapunk ezzel, hanem adni is tudunk számukra is. Egy célt, egy lehetőséget, egy támogatási lehetőséget, és azt látom, hogy ezek az emberek nem csak egy alkalommal, hanem van, aki már 5-10-szer jön vissza, mert segíteni akar.
Mind családfőként, mind pedig hivatásukat gyakorlóként hogyan formálja önöket, formálta és formálja még most is ez az elmúlt egy év, az elmúlt egy év történései, illetve hát a jelen?
Minden dolog, ami érint bennünket, az formál is. Valószínű, hogy ez az egy év, ez bebizonyította azt, hogy milyen felelősségünk van. Milyen felelősségünk van a ránk bizott személyekkel szemben. Tehát nem csak a közösség, de a családjaink szempontjából is, hisz nem tudjuk azt mondani, ki szétesett a világunk. Én közgazdászként szeretek tervezni előre. Számomra ez külön kihívás, hogy nem tudok tervezni. Nem tudom azt mondani, hogy mi lesz holnap után, hogy biztos, hogy egy hét múlva is ezt és ezt a feladatot meg tudom csinálni. Nem tudjuk ilyet javasolni, meg nem tudom senkinek azt mondani, hogy biztonság van. Úgyhogy közösségeink szempontjából nagyon-nagyon fontos az, hogy a bizonytalanságban próbáljunk minél jobban Isten felé fordulni, hisz van egy pont. Amit említettem régebben, az inga biztonsága, másban nem tudunk kapaszkodni. És azt hiszem, ugyanez van család szempontjából is, hisz reményeink szerint vége lesz ennek, hisz mindennek van kezdete és vége. Tehát a háborúnak is vége lesz, és reményeink szerint a barátaink és a családjaink visszatérhetnek szülőföldjeinkre, hiszen a remény nélkül ez sem működne.
Hogy engem hogyan formált? Én először azt vettem magamon észre, hogy nagyon türelmetlen lettem, és még a vendégek is, akik eljöttek hozzánk segítő szándékkal, sokszor úgy éreztem, hogy hát nagyon nem úgy állnak a dolgokhoz hozzá, és úgy ültem velük szembe, és arra gondoltam, hogy ha már vállalt egy 3-4 órás utat, vagy egy napos utat, hogy eljöjjön Kárpátaljára, akkor legalább egy 10 percet olvashatott volna arról, hogy mi is van. És utána rá kellett döbbennem arra, hogy nem velük van baj, hanem én vagyok túl feszült. Gyors megoldásokat szeretnék, túl szeretnék lenni a dolgokon. Olyan jó lenne már, ha minden befejeződne, és minden sürgetett az ember. rám nagyon, én úgy érzem, hogy rossz hatással volt mindaz, amit megéltem, és el kellett telni elég hosszú időnek, hogy tudjam kontrollálni saját indulataimat, a szavaimat, és megértő legyek az emberekkel. Jó volt belátni, észrevenni ezt, hogy rossz irányba haladok, mert magam ellen fordítottam volna a legközelebbi embereket is ezzel a lelkiséggel, és most próbálok sokkal nagyobb megértéssel és türelemmel, odafigyeléssel lenni, és már nem, tehát színesebben látom a világot, sajnos, hogy most sok benne a fekete és a szürke, az árnyékos és a kilátástalan pillanat, de látom azt a küldetést is, és bennem van az a hittudat, amivel a sötétben fényt tudok gyújtani, az elkeseredésben reménységet tudok adni, mert bennem is él ilyen remény, és én erről a reménységről beszélek az embereknek, elmondom, hogy nem a földi hatalmasságokon múlik minden, hanem ők is valahonnan hatalmat kaptak, és a próbák azok rá kell, hogy ébresszenek bennünket arra, hogy eltávolodtunk az Istentől, elfordultunk, és vissza kell fordulni hozzá, mert Isten az ő népének reményteljes jövőt adott, ígért, és nekünk ígéreteink vannak. Isten nélkül nincs, de Istennel van, és én ezt tudom elmondani, én ebben a hitben élek, és így engedem el a gyerekeinket, így tudom azt, hogyha légi riadó van, és az első osztályos kisfiú nincs otthon, akkor ő mégis biztonságban van, és már nem is bosszantjuk egymást a feleségemmel, hogy hol van, mi van, hanem úgy tudjuk, hogy jó helyen van, rendben van. De ugyanott van bennünk a félelem is, önmagunk iránt miatt is, meg a családtagjaink miatt is, de túlsúlyban van a bizakodás. És én ezt tudom másnak is elmondani, és igyekszem a vasárnapi ige hirdetésekben beszélni arról, hogy Istennek terve van az ő népével, és a próbák is benne lehetnek az ő tervébe. Én tudom azt, hogy nincs jó háború, és ma már azt is láthatjuk, hogy a háború minden oldalról nagyon sok borzalommal jár. Milyen szégyen, hogy megbukott az ember a párbeszéd terén, és ide fajultunk újra, hogy gyilkoló eszközöket veszünk a kezünkbe, és gyakorlatilag erről nem beszél a média, de mindenütt fegyverkezésről beszélnek a háttérbe, mert védeni kell, mert fontos, mert így úgy amúgy, és őszintén milyen rossz irányba haladunk? Ez nem csak kérdés, úgy gondolom, hogy rossz irányba haladunk.
Korábbi podcastunkban már beszélgettünk a reményről, aminek nyilván van egy bibliai, egy teológiai, az emberben egy saját hétköznapokban működő reménye. Háborús helyzetben, a jelenlegi kinti helyzetben hogyan változik meg ez a hitbéli remény?
Nagyon érdekes ez a felvetés most, mert Kárpátalján a Református Egyházban a 2023-as év az a reménység éve. És az a vezérigénk Jób könyvéből, a 14. részből, a 7. verstől a 9. versig, hogy a fának is van reménysége, ha kivágják, újra kihajt. És hogyha elhalna is a porban csonkja, ha megérzi a víz lehelletét, kihajt, és olyan lesz, mint egy csemete. Mi nagyon sok veszteséget tapasztaltunk. Az üres családi házak, az üres templompadok, a hiányzó gyerekek az óvodáinkból, a hittanóráról, az iskolákból. A legnagyobb veszteség. A menekült családok, akik eljöttek, azok nekünk hiányzanak. Ők a barátaink, a családtagjaink, a szeretteink, a gyerekeink, oktatói, sorolhatnám tovább. Tehát nagyon nagy a hiányérzetünk. Ugyanakkor minden krízis egy új lehetőség is. És ez a háborús helyzet is gyakorlatilag egy új lehetőség arra, hogy felfedezzük egymást. A tavalyi év a hálaadás éve volt, és a háború előtt. Tehát még 2021-ben mondtuk ki, hogy a hálaadás éve. És először arra gondoltunk, hogy köszönjük meg a felújult templomokat, parókiákat, a megépített óvodákat, iskolákat, mert egy nagyon áldott időszak van mögöttünk. Tehát a kárpátaljai magyar kisebbség a magyar kormány támogatásával gyakorlatilag a végvárakat megerősítette. A háború kitörése után jöttek javaslatok, hogy nem kellene megváltoztatni a hálaadás évét valami másra. És azt mondtam, hogy nem. És ott került át a hangsúly a valamiről a valakikre. hogy köszönjük meg azokat, akiket az Isten nekünk adott, a szeretteinket, a családtagjainkat, akik biztonságban vannak, akik Budapesten dolgoznak, akik Nyíregyházán vannak, és sorolhatnám tovább. És én úgy gondolom, hogy a mi küldetésünk, én a saját küldetésemnek is érzem azt, hogy azok, akik haza szeretnének jönni, azoknak az életterét nekünk vigyázni kell. És ha most kevesebben is vannak az óvodában, de gondolni kell arra, hogy majd hazajönnek, és újra betöltik a helyüket, és a barátaink, akik eljöttek, azok most nem olyan terheket hordozva, mint amilyeneket mi hordozunk, nem könnyű nekik sem. Senkit nem ítélünk el amiatt, mert eljött, nem mindenki egyformán bírja a terheket, és ezt a lelki állapotot, ami a háborúságban a kiszolgáltatottságot jelenti, a korlátozottságot, és azt a fenyegetettséget, hogy bármikor megtörténhet az, hogy közülünk hal meg valaki egy rakétabecsapódás miatt. Ennek a tudatában él ott az ember. Itt más terheket hordoznak, de úgy tartom és abban reménykedem, hogy a mélység után el fog jönni a stabilitás, és el fog jönni a felemelkedés. És én reménykedem abban, hogy sok család, akik vágynak hazajönni, azok majd haza fognak tudni jönni. És nem adom fel. Én tudom, hogy a Jób könyvéből ez az ige szakasz, amit az előbb idéztem, hogyha kivágják, majd kihajt. Ez egy ilyen állapot, most ez egy ilyen állapot, amiben vagyunk. Bennünket írtanak egy kicsit. De az ige résznek a második része az még egy sokkal rosszabb, nehezebb helyzetről beszél, ha elhalna a csonkja, tehát a gyökere, a vízleheletétől kihajt. És ez a hitem is, mert ez már többről beszél, ez egy olyan állapotról beszél, amikor emberileg már nincs reménység. Ez akár a feltámadásról is beszél, mert az a vízlehellete, amiről itt az ige beszél, az nem arról, nem azt mondja, hogyha agyon öntözik, akkor majd kihajt, csak a lehellete. És a víz az mindig a Szentléleknek a jelképe a Szentírásban, és én hiszem azt, hogy a mi esetünkben is. Tehát az Isten népének van jövője, és ez az én reménységem. Én nem azért vagyok az övé, mert én rátaláltam, hanem azért, mert ő rám talált, és megismertette a nevét velem, én pedig bízok benne, és kapaszkodom benne.
Igen, biztos vagyok benne, hogy a remény nélkül nem tudnánk élni, nem tudnánk dolgozni, hisz ha most valaki a reményt elvenné bárkitől ott helyben, valószínű teljesen összeomlana, és valószínű, hogy nem tudná túlélni azt az állapotot. A remény értető erő is, és saját életemből tudom, hogy ha jó Istenem múlik, akkor a legrosszabbból is a legjobbat ki tudja hozni. Tehát reméljük, hogy a mostani rossz történésekből valami nagyon jó fog kialakulni.
Hogyan lehet mondani egy édesanyának, hogy majd minden rendben lesz, vagy lehet-e azt mondani egy édesanyának, hogy minden rendben lesz, amikor besorozzák a fiát?
Csak a feltámadás reményében. Másképp nem. Tehát nem szabad senkiben hamis reményt ébreszteni. Nem szabad senkit becsapni. A mi esetünkben, akiket besoroznak, és akik a frontvonalra kerülnek, ők gyakorlatilag abban a tudatban élnek nap, mint nap, hogy ez lehet az utolsó napjuk. És mi azt látjuk, hogy az ukrán irodalom, a kis imafüzetek, a szentírás, amit tudtunk küldeni. Az unokatestvérem, az idősebb nővérem fia reggel hívott Harkóból, elindult hazafelé, és mondta, hogy nagyon örültek a kis imafüzeteknek. Az emberek valós élethalál között vannak, és támadások között vannak. És nem szabad azt mondani, hogy majd minden rendben lesz, nem? Tehát szembe kell néznünk a halál tényével, a pusztulással. Nem szabad úgy csinálni, mintha ez csak egy sorozat lenne a filmben. Annak a gyereknek, aki nap mint nap várja az édesapa SMS-ét, vagy üzenetét, vagy telefonhívását, vagy a szülők, azoknak nagyon nehéz. És nem úgy lesz minden rendben, hogy majd szerencséje lesz, nem? Nem. Ha ezt őszintén kezeljük, akkor el kell mondani, hogy az emberi életnek ideje van, és a 139. Zsoltár azt mondja, hogy az Isten mindent tud rólunk, a napokat is, amelyeket nekünk szánt. Minden megvan írva a könyvébe. Te formáltál, azt mondja az ige, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. A könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál. És erről őszintén beszélni kell. Ha vigasztaljuk, és úgymond Pinokiót játszunk, az orrunk meg fogna ülni. És ha mégsem úgy lesz, és meg kell állni majd a koporsója mellett, akkor hogy fogok oda nézni? Ugye? Tehát nem csak egy olyan állapot van, amikor valakit besoroznak, hanem mi van akkor, hogyha jön a rossz hír, amikor oda kell állni a koporsója mellé, akkor mit mondunk? Tehát az elejétől kezdve igazat kell mondani. És az igazság az, hogy az emberi élet véges, és ez az élet most kiszolgáltatott, nagyon kiszolgáltatott, a fegyverek mindnyájunkat egészen közel vittek a meghaláshoz.
Akiket elvisznek katonának, akiket besoroznak, feltehetőleg olyan dolgokra kényszerítik majd őket, ami teljesen ellentmond az ő hitükkel, vallásukkal, erkölcsiségükkel. Mit lehet nekik mondani? Mit lehet nekik mondani a 10 parancsolatból a ne ölj kérdésére?
Ugye annyira távoli volt a háború tőlünk, és nagyon sokszor hallottuk azt, hogy a második világháború nem lesz több, meg ha lesz, akkor az már végzetes lesz, és attól már nem menekül meg az ember. Gyakorlatilag erre komolyan fel se készültünk. És nagyon nehéz azt mondani most, hogy így vagy amúgy kell cselekedni. Én azt tudom csak mondani, hogy a szeretet parancsolata kell, hogy előttünk legyen. Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjetek, te is úgy cselekedjetek. De mit jelent ez egy katona számára? Védje az életét, de hogyha elkerülheti, akkor ne öljön, akkor ne pusztítson. És mi keresztény emberek nagyon távol vagyunk attól lelkileg, hogy katona lelkűekké váljunk. És ez a nagyon furcsa dolog, hogyha besoroznak valakit, mielőtt ő katona lelkű ember lenne, ő frontvonalba kerül, harctérre kerül, és lehet el is fog esni. Tehát ez a borzalom benne. Tehát az első keresztények színésznek meg katonának nem adta kurvacsorát. Ugye? Milyen furcsa dolog ez. Mennyire távol vagyunk mi ettől. És amikor a 14-be kezdődött konfliktus, érdekes, hogy erről már nem beszélnek. Sem a parlamenti döntésekről, ami segítette annak idején a 14-es eseményeket, akik hazajöttek, hogy milyen nehezen váltak a katona lelküből, ismét civillé, édesapává, hitvestársá, baráttá, szomszéddá. És én tapasztaltam még azokkal kapcsolatosan, akik Afganisztánból hazakerültek, mert én is a Szovjetunióban nőttem fel, Szovjetunióba érettségiztem, kaptam katonai kiképzést az utolsó 2 évben az iskolában, minden héten volt 1 vagy 2 óra ilyen előkészítő, de akik Afganisztánból hazajöttek, ők más emberek. És ez most is lehet látni a reakcióikon, a viselkedésen. Miért? Mert valami borzalmat éltek át. És nem tudjuk azt, hogyha hazajönnek majd a fiak, az édesapák, akkor mikor lesznek ők megint újra civilek. És nagyon nehéz ez a dolog, és én úgy látom, hogy erre nekünk, lelkészeknek, papoknak, parókusoknak készülnünk kell, hogyha eljön az az idő, aminek mi örülni fogunk, akkor lássuk azokat is, akik traumatizált emberek.
Amikor a szervezet szállít olyan helyekre, ahol találkoznak katonákkal, miket lát rajtuk? Milyen tapasztalatai, benyomásai vannak, János?
Igen, ezek az emberek, traumatizált emberek, teljesen más identitásuk van. Nem olyan régen volt bent egy édesanya nálunk, aki nagyon sokáig nem tudta elérni a fiát, és elpanaszolta, hogy már 10 napja nem sikerül vele felvenni a kapcsolatot, végre sikerült. És nem az öböm volt az anyuka egyik reakciója, hanem az volt, hogy ő úgy érezte, hogy ez nem az ő gyermeke. Teljesen más volt a kommunikáció, a gyerek és az édesanya kommunikációja, mint az előtt. Valószínű, hogy ez alatt a 10 nap alatt sok mindent megélt ez a gyermek, sok mindent látott, és ez, mint ahogy az afganisztáni tragédiából visszajött emberek is, ez rányomja az életébe, teljes életébe a bélyeget. Most a héten az egyik barátomnak volt az esküvője. Egy örömteli pillanat, hogy háborúba is valaki nősül. A mennyasszonynak az apja, ő Bakmutban szolgál. Kapott eltávozást, és vagy másfél hétig nem tudtak róla semmit. Azt se tudták, hogy haza tud-e jönni, mivel nem sikerült elérniük. Hála jó Istennek, hazajött, de tudom, hogy sokba változott a személyisége, és most eltelik a 10 nap, és vissza kell mennie. Tehát nehéz azt mondani, hogy ezek az emberek, ha vége a háborúnak, teljesen örömteli és egészségesen térnek vissza. Biztos, hogy nagyon sok probléma lesz, nagyon sok családi probléma lesz, nagyon sok mentális probléma lesz, amiről kell gondolkodnunk már most, hogy hogyan tovább.
Hogyan lehet ezeket a lelki terheket lerakni? Milyen tanácsot lehet adni az embereknek? Hogyan tudnak, vissza tudnak találni? Mi a jó Istennek az üzenete? Mi az, amit ilyenkor valóban lehet tanácsolni?
Nagyon tapasztalatlan vagyok ezen a téren, de arra gondolok, hogy a gyűlölet és a bosszú, az rossz tanácsadó is megkeseríti az emberi életet. Engem értek már károk és nehézség, már tapasztaltam meg próbákat, és tudom azt, hogy nagyon nehéz elengedni, nagyon nehéz megbocsájtani, és lehet valaki azt fogja mondani, nem normális ez az ember, ha azt mondja, hogy mindazt a borzalmat, amit én átéltem, azt nekem meg kell bocsájtani, és el kell engedni. De mégis én azt látom, hogy ahhoz, hogy az ember felegyenesedjen, és ne keserítse meg a gyűlölet, a bosszú, a fájdalom, amit megtapasztalt, és amit okoztak neki, ebbe az irányba lehet lépni, elengedni, megbocsájtani, mert én úgy látom, hogy csak így kerülhetnek helyre a dolgok az ember életében. Nem élhet gyűlölettel a szívében, mert ez mindent megmérgez majd.
Szoktak egyébként erről kint beszélgetni?
Még most nem az az idő van. Óriási különbség van a háttérországban élők és a frontvonalban élők között. Mi félünk és szeretnénk minél hamarabb békét. Bennük azt tapasztaljuk sokszor, hogy ők a fogadfogért, a szemet szemért állapotban vannak, és ők meg akarják torolni, ők meg akarják bosszulni. Tehát nagyon nagy a különbség lelkileg is. És én úgy látom, hogy a világ retorikája még mindig a fegyverekről és az ellenállásról, a pusztításról beszél, és én is értem ezt, mert tőlem is megkérdezik, amikor azt mondom, hogy de nem jó van ez így, hogy ennyire egymásnak feszülünk. Azt kérdezik tőlem, van-e joga az embernek a védekezésre? És akkor azt kell, hogy mondjam, hogy igen, van joga. Tehát azoknak a Ukrajnában élő embereknek, mindegy, hogy milyen nyelven beszélnek, akik a háború kellős közepén látják azt az óriási pusztítást, nekik van joguk a védekezésre, és kell, hogy legyen joguk a védekezésre. És kell, hogy legyen joguk a menekülésre. Ezért én például nem tudom elfogadni a határzárt. Mert aki nem képes arra, hogy fegyverrel védje magát, és ez a védekezés, ez ellentámadást jelent ma konkrétan, azoknak talán joguk van ahhoz, hogy ők elmenjenek erről a helyről. De én nagyon sok dologban tanácstalan vagyok, és én azt látom, hogy a nagy kérdésekről való elmélkedés elveszi a figyelmemet arról, hogy az a pohár víz meg az a meleg étel oda kerüljön az elesett emberhez, és nem is merek sokszor annyira előre szaladni, hogy mit fogunk majd akkor tenni, mert még annyira benne vagyunk a kellős közepén is, még azt se tudjuk, hogy a völgy mélyére értünk-e már, vagy sem, hogy még ennél is lejjebb lesz.
Biztos vagyok benne, hogy ha eljön az a pillanat, hogy béke lesz, és ha sikerül ezeknek az embereknek olyan lelki segítséget nyújtani, hogy ahogy a Jézus mondta, hogy az ellenségeinkért is tudjunk imádkozni, ez egy hihetetlen nehéz dolog, hogyha valaki az ellenségéért imádkozik, akkor tényleg elindul a megbocsátás folyamata. De én is félek attól, hogy még nem értünk a szakadék mélyébe. Még nem látjuk a fényt, nem látjuk azt, hogy mikor lesz az egész folyamatnak valamilyen pozitív fordulata, és mikor lesz az, amikor azt mondhatjuk, hogy nyugodt szívvel hazajöhetnek Kárpátaljába azok, akik elmentek, mert biztonságban érezhetik magukat a mindennapokban.
Nagy bődben vagyunk most. Hogyan élik meg ezt az időszakot? Milyen lelkülettel készülnek így a húsvétra?
Valójában a nagy bőd egész ideje arról kellene, hogy szóljon, hogy próbáljunk egy kicsit elcsendesedni, rá hangolódni arra, hogy Jézus valóban mit tett értünk, és próbáljunk örülni annak, hogy megváltottak lettünk. És Hát próbálunk így készülni a húsvét misztériumára, hisz attól, hogy most a háborúba csak keseregnénk, attól nem lesz jobb. Akkor ugyanott vagyunk, mintha egy pogán civilizációba élnénk. Szerintem a nagy bűnt alatt még több lehetőségünk van imádkozni, elmélkedni, hogy vajon miket tettünk rosszul. Hogy jutottunk idáig, társadalmi szempontból is, hogy Európa közepén egy hatalmas háború van, és mi az, amit tudunk tenni mindenki számára, tehát a rászorulók számára, mi az, amiről le tudok mondani annak érdekében, hogy egy picit jobb legyen. Hisz azt láthatjuk az egész nagybőjt alatt, hogy Jézus az életéből tudott lemondani, önszántából. Tehát az, hogy én esetleg jobban próbálok a családomra figyelni, vagy jobban próbálok a kollégáimmal gondolkodni, hogy mi az, amiben tudok segíteni másoknak, ez is egy lemondási lehetőség. Nem feltétlen csak a nagybőjti pénteki hús megvonásra gondolok, hanem tényleg a mindennapokban, hogyha ezt átültetjük, nem sokat, csak egy picit. Mert hogyha nagyon-nagyon sok mindent döntök el, hogy most azt le fogok fogyni, vagy bármilyen csodát fogok véghez vinni, nem. Nagyon kis lépésekkel, de egy valamit csináljak meg nagy bőjt alatt. Én úgy gondolom, hogy ezt próbálom a családomban is, és ezt próbálom a kollégáimnál is elérni, hisz ha csak egy picit teszünk mindenki a jobbért, előbb-utóbb remélem, hogy egy jobb világban leszünk.
Mi protestánsok másképp éljük meg a bőti időszakot. Számunkra az elcsendesedésnek az ideje, és arra a nagy lehetőségre való felkészülés, ami még megadatott nekünk, hogy beszéljünk a feltámadásról. Hogy húsvét gyakorlatilag a feltámadás ünnepe. És ez alatt az idő alatt mindig meg kell találnunk, és jó, hogyha megtaláljuk a korunknak, az időnknek az aktualitásában azt az üzenetet, amit el tudunk mondani. Én sokszor már gyerekkoromban azon törtem a fejem, hogy miért kell minden évben karácsonynak lenni. Jól jött az ajándék, de hát azért mégis. És miért kell nagypénteknek? Azért, hogy minden nemzedéknek és minden generációnak többször is el tudjuk mondani a nagy csodát, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És most, amikor nálunk háború van, mennyire aktuális ez, hogy el tudjuk ezt mondani. Abban a fenyegetettségben, amiben az egész világ nem nagyon gondolnak bele, én úgy gondolom, hogy egy atomfegyverekkel rendelkező hatalmat erővel nem lehet legyőzni. Ki fogja megnyerni ezt a háborút? Eleve buta a kérdés, háborút nem lehet megnyerni, itt mindenki vesztes, főleg már most. Valaki legyőzhet valakit, lehet valaki több embert pusztít el, lehet egy népből, egy országból többen megmaradnak, de igazi nyertes nincs belőle, mindenki vesztes. És ebben a helyzetben nagyon fontos beszélni a feltámadásról, beszélni Jézusról, beszélni az Isten szeretetéről, mert gyakorlatilag mi tesszük ilyenné a világunkat. És valami, ami másodlagos, harmadlagos, utolsó, azt az első helyre tenni, mert gyakorlatilag az ember ezt a bajt, vagy ezt a bűnt követi el, Istent a végére teszi. Milyen a mi nyelvünkben, ugye hétvége van. Pedig azt olvassuk a húsvéti történetben, a feltámadáson, hogy a hét első napján kimentek az asszonyok, és üresen találták a sírt. Ha a hetünket mi a feltámadás napjával kezdjük. Egészen más. Vagy jut rá időnk van. Tehát nagyon sok mindent kellene megváltoztatni, és én a bőti időszakban ezen is szoktam gondolkodni, hogy mit kell elmondani, és mi az, amit lehet, hogy furcsa, mert most, ami radikális, az már mind rossz. Nem, de vannak dolgok, amit radikálisan kell megváltoztatni, meg kell hozni a döntést, és azt a döntést be kell tartani, azt követni kell. Számomra a bőti időszak, a felkészülés, az elcsendesedés lehetősége azzal a fókusszal, hogy eljön az a nap, amikor úgy köszönnek az emberek egymásnak a templomajtóba, hogy feltámadt Krisztus, és az rá válasz, hogy valóban feltámadt. És ezt úgy megélni, hogy ezt ne szokásból tegyük, meg ne csak elmenjünk mellette, hanem ott legyen bennünk a meggyőződés, a bizonyosság, hogy valóban. Tehát én így élem meg, és reménykedem abban, hogy egyre több ember fogja tudomásul venni, elhinni, elfogadni, hogy a feltámadás napja az a hét első napja, és azzal indítja, hogy megköszöni a múlt hetet, és Istennel kezdi minden hetét, minden napját, és más lesz a hívő ember A világot nem hiszem, hogy mi meg tudjuk változtatni, de azt a közösséget, amiért felelősek vagyunk, ahová Isten őrállóként állított, azt pedig reménykedem, hogy tudjuk formálni és változtatni. Nem a magunk kedvére és gondolatai szerint, hanem úgy, ahogy Isten szeretne látni bennünket és meg másokat is.
Az Agapé Pluszban ezúttal Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök és Makuk János a beregszászi máltai szeretetszolgálat vezetője voltak a vendégeim az egy éve tartó orosz-ukrán háború okán. Nem szűnő reménnyel kívánom, mielőbb újra le tudjunk ülni beszélgetni velük, csak már a háború helyett a békéről, a borzalmakat magunk mögött hagyva. Ezt és korábbi beszélgetéseinket a Spotify, a MediaClick oldalain és a Bizony Isten YouTube csatornán hallgathatják. Keressük továbbra is együtt a pluszt. Szemkő Júliát hallották.